zsidókhoz írt levélben olvasható. A 11. fejezetből olvasom a 8., 9. és 10. verset. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Kedves testvéreim, a Biblia kimeríthetetlen gazdagsága többek közt abból adódik, hogy nem elméleti tanításokban szól hozzánk, hanem megtörtént életekben, lejátszódott élet sorsokban. A Biblia azért ilyen, mert maga Isten is ilyen. Isten is az ő üzeneteit ember sorsokba csomagolva közli mi velünk és küldi el mi hozzánk. A hívő életre vonatkozó végső gondolata egy ember sorsba csomagolva jött közénk Jézus sorsában. De a hívő életre vonatkozó első gondolata is már így egy ember sorsban áll előttünk a Biblia tanúsága szerint Ábrahám sorsában. Ha beszélgetni akarunk arról, hogy mit jelent hívő életet élni, akkor jó, ha mi is visszamegyünk Ábrahámhoz, mint ahogy Pál is visszament, Jakab is a levelében visszament. Az újszövetségi tanítók, prédikátorok is nyilván visszamentek, és Ábrahám életéből betűzték ki azt, hogy mit jelent hívő életet élni. Tehát a lényeg az, hogy egy ember sorson, egy lejátszódott ember sorson át közli Isten az igazságát, és most ennek az Ábrahámnak a sorsából, életének néhány eseményéből értsünk meg mi is valami alapvetőt erre nézve, hogy hívő életet élek, hitben akarok járni. Testvéreim, Ábrahám egész történetét össze lehet sűríteni három szóba. Elmondom ezt a három szót azzal, hogy nem én találtam ki. A Bibliából veszem ezeket a szavakat. Két bibliai hely bizonyságtételét rakom egybe, amikor így mondom, hogy ki volt ez az Ábrahám? Isten bolyongó barátja. Isten bolyongó barátja. A Mózes 5. könyvében van egy ősi zsidó hitvallás arról, hogy bolyongó Arámeus volt az én ősöm, aki elment Egyiptomig. Hát igen, Ábrahám egy ilyen bolyongó ember volt. Jakab levelében meg azt találjuk, hogy Isten barátja volt Ábrahám. Ezt a kettőt összerakjuk, akkor adódik ez a három szó. Isten bolyongó barátja. És mint egy kitüntetést, tegyük magunkra is ezt. Igen, ha én igazán hívő ember vagyok, én is ez vagyok, szabad így beszélni magamról, Isten bolyongó barátja vagyok. Nagyon szép ez a bolyongó szó, az új fordítás mondja így azt a bizonyos ősi ótestamentumi hitvallás, bolyongó. Ebben a bolyongó kifejezésben benne van valami igazság, két nem igazsággal szemben. Az egyik nem igazság az, hogy a bolyongás nem azt jelenti, hogy céltalanul körbe-körbe, de nem is azt jelenti, hogy nyíregyenest előre. A bolyongás a kettő között valamit jelent. Nem értelmetlenül, céltalanul, csak úgy körbe-körbe, de nem is magabiztosan, tudatosan, nyílegyenesen előre. Isten bolyongó barátja az azt jelenti, hogy bizonytalanságokban, próbálkozásokban, sikerülésekben, balsikerekben, de mégis a cél felé közeledem. Hívő életet élni ilyesmit jelent. Nem magabiztosan, de nem is kétségbe esetten élni, bolyongva, próbálkozva, keresni az élet útját abban a bizonyosságban, hogy van cél, és meg fogok érkezni. Erre utal ez a kifejezés is, amit itt a újszövetségi igében találtunk, és elindult, nem tudva, hová megy. Bolyongó barát elindult, nem tudva, hova megy. Isten megszólította, jöjj ki a te eddigi világodból, úrvárosából, a komfortból, a városi élet kényelméből, jöjj ki, majd én vezetlek. És elindult, nem tudva, hova megy. Érzékelitek, ha a hívő élet útján jártok, hogy igen, ez a hívő élet. Megszólított Isten, kihívott az eddigi komfortból, és azt mondotta, hogy vezetlek. És elindul az ember, nem tudva, hova megy. Ennél a pontnál, amikor elmélkedtem, arra gondoltam, hogy kellene egy szép himnuszt írni a tudás öröméről. A tudás gyönyörűségéről. Csodálatos dolog tudni, összefüggésekbe belelátni, jelen eseményekből kikövetkeztetni a fejleményeket, hogy mi lesz ezután. Csodálatos dolog a tudás, az ember lét egyik mérhetetlen gazdagsága, a tudás, himnusz a tudásról. Aztán arra gondoltam, hogy kellene egy másik himnuszt is írni. Himnuszt a nem tudás gyönyörűségéről. Az intelligenciának hitem szerint egyre magasabb foka lesz a nem tudásban való gyönyörűség, gyönyörködés. Vagyis tudni azt, hogy nem tudok. Tudni azt, hogy van itt tudnivaló, de még nem tudom. Sok tudnivaló van, de hol vagyok még attól? Egy nemzedékkel ezelőtt ez érthetetlen lett volna, akár tudósok, akár miféle emberek között. Ma a tudósok egyre inkább ezt a himnuszt írják. Himnusz a nem tudás gyönyörűségéről. Én magam átélem ezt. Azelőtt volt bennem egy ifjonti gőg, vagy ifjonti elragadtatás, hogy de jó dolog tudni. Egy kicsit a történelemből, dogmatikából, lélektanból, politikából, mindenből, fizikából, csillagászatból, de jó dolog tudni. Micsoda mámoros dolog a csillagok világába behatolni a számok, adatok alapján. Tényleg van egy amor intellektuális, egy csodálatos elragadtatás, a tudás gyönyörűsége. Nem tudom, az öregedés jele vagy mi, de egyre inkább eltűnt a nem tudás gyönyörűsége. Istenem, milyen csodálatos ez a világ. Mint egy zseblámpával egy világ mindenségbe, egy kis kört itt ott bevilágítok, és mi minden van még, amit nem tudok, és amit majd tudhatok, amit meg fogok tudni. Himnusz a nem tudás gyönyörűségéről. Persze, persze, tessék, hozzá kell mondani, hogy ez a gyönyörűség a nem tudásban, ez föltételezi, amiről mostanában olyan sokat beszéltem, azt a bizonyos Urvertrauent, ős bizalmat, akinek van a szívében ilyen ős bizalom a lét értelmessége felől, az örök rend felől, Isten felől, az Isten hatalma felől, akinek van ez az ős bizalma, annak gyönyörűség a nem tudás. Mert annak csodálatos ígéret az, hogy nem tudom, de tudni fogom. Nem tudom, de majd kiderül. Himnusz a nem tudás gyönyörűsége, nem az ostobaság gyönyörűsége ez. Éppen a bölcs tudja, hogy milyen keveset tud. A bölcs gyönyörködik abban, hogy még mi minden van itt fölismerni való. Ábrahám kiment nem tudva, hova megy. És biztosan nem keserűen jött ki, hanem azzal az izgalommal, hogy de csodálatos világba lépek be, ezzel a döntésemmel, hogy kijöttem onnét, nem tudom, hova megyek. A megérkezés bizonyos, az út teljesen bizonytalan. Hívő életet élni, ilyesmit jelent, testvéreim, a nem tudás gyönyörűségében élni, amiben ott van az a sejtelem, az az izgalom, az az előre kóstolgatása annak, hogy mi mindent fogok még majd megtudni menet közben. Aki ott marad Úr városában, az egy komfortban, kényelemben él, ezt a gyönyörűséget, a nem tudás és a menet közbe való fölismeréseknek a gyönyörűségét az nem kapja meg. Ez a hívő életnek a kiváltsága. Ábrahám fölváltotta a város biztonságát a sátorban lakásnak a kényelmetlenségével, bizonytalanságával, kiszolgáltatottságával. Ma már kiásták azt az ősi várost, azt az Úr nevű várost, a káldeusok birodalmából az Úr városát, és meglepve számolnak be a régészek róla, hogy emeletes házak voltak, szökőkutak voltak, csatorna rendszer volt, csodálatos civilizáció volt, és nyilván azon belül kultúra volt, templomok voltak, 7 emeletes templomok voltak, és így tovább, és összkomfort, és biztonság, és gazdagság, és ezt Ábrahám fölcserélte a sátorral, és a bolyongással, mert úgy élte át, hogy itt valami mérhetetlenül többet kap az élete, ebben a bolyongásban mérhetetlenül gazdagabb lesz szegénységében, mint volt ott úrvárosában, az ottani komfortban. A hívő életről beszélt, testvérem, a hívő élet ilyenféle, mint ahogyan Ábrahámot megszólította Isten, és ő úgy döntött, hogy enged erre az isteni hívásra. Szóval már az eddigiekből is érzékelitek, hogy a hívő életről, vagy közelebbről most Ábrahám életéről nem lehet egyenes tételekbe beszélni, csak paradoxonokban. És most elmondok néhány ilyen paradoxont Ábrahám életéből, amelyeket nagyon figyelni kell, mert ha egyik oldalra sántikálunk, akkor nem igaz már, csak ebben a feszültségben, ahogyan próbálom többféleképpen is megfogalmazni az ő hívő életének, és mindnyájunk hívő életének az isteni paradoxonját, a lehetetlen, a feszültséggel teli megfogalmazását. Így mondom az elsőt, Ábrahámnak a kevés is elég volt, mert neki minden kevés volt. Kicsit forgassuk ezt a különös mondatot a szívünkben. Ábrahámnak a kevés is elég volt, mert neki minden kevés volt. A kevés is elég volt, a sátorban lakás, a bolyongás, a bizonytalanság is elég volt, mert a minden gazdagság is kevés volt. Ábrahámnak a szívében megmozdult valami sóvárgás, valami vágyakozás, hallott valami hangot, és ez lett a lényeg számára. Innen kezdve, ha ez a hang a város szökőkútjai közül kivezette a sivatagnak a víztelenségébe, a kevés is elég volt neki, mert úrvárosában a minden is kevés volt. A hívőknek van ilyen paradoxonja, tesszük, hogy kevéssel is beérjük, írja az egyik ének, énekeljük az egyik szép énekünkben. Valóban a kevés és a még kevesebb is. Azért, mert minden is együttvéve kevés. Nem lehet kifizetni minket eznek a világnak a dolgaival. Kevés, ha mindent megkapunk is. Hívő életet élni azt jelenti, hogy tudok bővölködni, tudok szűkölködni, nem itt van az életemnek a súlypontja. Ha sok van, akkor boldog vagyok, ha kevés van, akkor boldogtalan vagyok. Ebből kiléptem az életemnek a sóvárgása, valahova máshova irányul. Egy másik énekünkbe énekeljük, küldj, szent sóvárgás nekünk. Van nagyon testies sóvárgás, irigykedő, gyűlölködő sóvárgás, hogy nekem miért nincs, neki miért van. Nem erről van szó, szent sóvárgás, valami több után, és ez volt Ábrahámban. Tehát mivel teljességre sóvárgott, rövid szóval, de hát ez már aztán elrontja a lényeget, mondjuk Istenre sóvárgott. Itt valami sokkal gazdagabb, életesebb, lüktetőbb, áramló valamire volt a lelkébe. mivel erre a teljességre, a mindenre sóvárgott, azért a kevésszer is beérte. Tehát a hívő ember nem lemond a dolgokról, vagy megveti a dolgokat, vagy bűnösnek tekinti a dolgokat, hanem annyira másfele irányul a tekintete, hogy a kevés is elég, mivel a sok se elég. Ha az a több, az a túlnani nincs, akkor az egész élet üressé és tartalmatlanná lesz. Na, a másik ilyen paradox fogalmazást így mondom, testvéreim, tehát ugyanarról beszélek, csak más-más szavakkal mondom. Ábrahám elhagyta az otthonát azért, hogy megtalálja az otthonát. Elhagyta az otthonát azért, hogy megtalálja az otthonát. Otthona volt úrvárosában, és nyilván az a ház, az a hajlék, amiben él. És egyszer csak úgy érezte, hogy nem ez. Elhagyta az otthonát, hogy megtalálja az otthonát. Vagy másként fogalmazva ugyanezt a paradoxont, így mondom, testvéreim. Ábrahám mindenütt tudott otthon lenni ebben a világban azért, mert sehol nem volt végérvényesen otthon. Mindenütt tudott otthon lenni, azért, mert sehol nem volt végérvényesen otthon. Még egyszer mondom, tesszük, hogy nagyon vigyázni kell ezekre a paradoxokra, ezek együttvéve igazak. Ha csak az egyik részt vesszük, akkor már sántít a dolog. Mindenütt otthon tudott lenni, mert sehol igazán és végérvényesen nem volt otthon. Elhagyta az otthonát, hogy megtalálja az otthonát. Kevéssel is beérte, mert a minden is, amit ez a világ nyújthatott volna neki, kevés volt. Na, ezekből a szavakból, gondolatokból most ezt az egyet ragadjuk ki, egy kicsit járjuk körül ezt a szót, hogy otthon. Elhagyta az otthonát, hogy megtalálja az otthonát. Nyilván otthon és otthon között különbség van. Az egyiket elhagyta, hogy a másikat megtalálja. A gazdag otthont elhagyta, hogy a szegényes sátorlakásban az igazi otthonát megtalálja. Mindenütt otthon volt, mert sehol igazán nem volt otthon. Egy kicsit foglalkozunk ezzel a szóval, hogy otthon. Mit jelent ez, hogy otthon? Mit teszi otthonná az otthont? És mi kell ahhoz, hogy otthon legyen az otthon? Hol érzi magát az ember otthon? Egészen a lakásig menően, a bútorokig menően gondolkozunk most elő, hogy hol van az ember igazán otthon? És mitől otthon az, ahol az ember igazán otthon van? A berendezés teszi? A központi fűtés, a jégszekrény, a szőnyegek, a süppedő szőnyegek, mitől otthon, a berendezés teszi az otthont? És úgy az ablakot nyissuk ki nagyobb távolatokra. Régebben az egyház azt kalapálta az emberek lelkébe, hogy ez nem a te igazi otthonod, majd oda állt, az lesz az igazi otthon. Az emberek próbálták engedelmesen elfogadni, de nem igen ment ez. Érezte ösztönös az emberek, hogy ez erőszaktétel az igazságon. Hogy ez nem, hanem majd oda áll. Aztán megfordult a kocka, és most már nem törődik az ember az oda áttal, annál többet törődik, hogy itthon érezze magát otthon, itt a földön, és tényleg rendezi be süppedő szőnyegekkel és mindenféle összkomforttal a hajlékát, a lakását, mert itt vagyok otthon, és megint csak nincs az otthon érzés. Író, filozófusok beszélnek a modern ember otthontalanság érzéséről, sehol nem találja helyét. És szinte még ilyen ellenmondás is, hogy minél süppedőbb a szőnyeg, és minél teljesebb a légkondicionálás, a központi fűtés, annál kevésbé érzi magát otthon. Valamit elveszített az ember, se a túlnaniban nem tudja otthon érezni magát, se az ittenibe nem tudja otthon érezni, már egy rettenetes otthontalansági érzése van a mai embernek. Nem sikerül eligazodnia sehol ebben a világban. Mit mondjon most az egyház? Mondja azt, hogy na lám, ugye most már látjátok, hogy itt nem igazi az otthon. Mégiscsak gyertek vissza a régi gondolathoz, hogy majd oda lát. Tőkét kovácsoljon az egyház a mai embernek az otthontalanság érzéséből. Nagyon olcsó módszer lenne. Nem oda kell visszamenni, hogy majd oda lát, hanem valahol másut kell megtalálni az otthonosság érzését. Tehát hol lehet megtalálni, ha se a túlnaniba nem tud otthon lenni, se az itteniben nem tud az ember otthon lenni. Most testvéreim, egy szóban találtam megoldást. Tegnap a társasággal beszélgette valaki, mellesleg kimondta ezt a szót, de bennem nagyon megakadt ez a szó, és nő bennem ez a szó. Ebben a szóban találom megoldást, hogy mikor lesz otthon az otthon, és hol kezdi az ember igazán otthon érezni magát. Az imént azt mondottam kérdő mondata, hogy a berendezés teszi. Központi fűtés, szőnyeg, ez az, tévé, fürdőszoba. A berendezés teszi otthonná az otthont? Azt mondtam, nem. És most mégis így mondom, hogy de bizony a berendezés, de a belső berendezés. A belső berendezés teszi otthonná az otthont. Ha valaki belül jól berendezkedik az életre, élek, örülök az életnek, igen mondok az életre. Aki belül berendezkedik az életre, az otthon érzi magát. Otthon érzi magát itt is, ha tovább kell menni, amott is, ha a túlnadiba kell átlépni, ott is, mindenütt otthon érzi magát, mert berendezkedett. A belső berendezkedésen fordul meg az ember otthon élménye. A belső berendezkedéshez fény kell, belső fény. A belső berendezkedéshez melegség kell, belső meleg, képek, ami belső világunk falán, emlékképek, reménységnek a festményei, képek, hangok, muzsika. Akinek a belső berendezkedése otthonos, az sátorban is otthon érzi magát, és emeletes házban, nagy komfortban se érzi magát. Jól, ha külsőképpen megvan a pénze, hogy fényűző módon rendezkedjék be, de a belső berendezkedés hiányzik. Megítélésem szerint tehát ebben a oda-vissza hullámzásban egy harmadik utat kell most az Anya Szent Egyháznak mutatni. Nem azt mondani, hogy semmi ez a világ, pokol, tornáca, semmi, hanem majd oda, hát ezt nem szabad újra kezdeni. De nincs igaz annak a világnak se, amelyik azt mondja, hogy itt a földön kell igenis berendezkedni, hanem az a vallomásunk, egy személyes vallomásom, és barátaimmal, testvéreimmel együtt mondom ezt, a belső berendezkedést teszi otthonná az otthont. És én úgy látom ebben az összefüggésben, hogy Ábrahám berendezkedett az Istenre, most mégiscsak ezt a gyűjtő szót mondom, berendezkedett az Istenre inkább, mint a külső komfortra, berendezkedett a hangra, amely időnként megszólal, berendezkedett a vezetésre, amelyik őt kiszólítja, viszi, berendezkedett a vigasztalásra, amelyik őt az ő erőtlenségébe, szégyenébe, csőd élményébe fölemeli. Ábrahám berendezkedett az Istenre, és ezért otthon volt a sátor, otthona volt a sátor, ahol ez a hang szólt, mint Úr városa, ahol tömjéneztek pogányisteneknek, és a nagy némaságban folyt az Isten kultusz, megszólalt az Isten, és ő berendezkedett erre az isteni hangra, és ettől kezdve otthon volt mindenütt. Ez, testvéreim, a hívő életnek a fényképe, ez a hívő életnek a ember sorsa, ahogy Isten Ábrahámba elénk mutatja ezt. Vagyis egy döntésre szólít minket Isten, hogy hova tesszük a súlypontot az életünkben, a külsőkre, amelyek némák, amelyek talán kápráztatnak, kábulatot adnak, az árva, a néma külsőségek, az árva komfort, vagy esetleg a megszólaló szegénység, a sátorlakónak, a bolyongó arameusnak a gazdagsága, az isteni hang, amelyik vezeti őt. Tudom jó, hogy nem kellene ezt így kiélezni. Lehetne a gazdagságban is a hangot hallani, meg esetleg valaki elrugaszkodik a civilizációtól, mezitláb jár és rongyos nadrágba jár, és semmiféle hangot nem hall. Szóval tudom, hogy nem kell ezt így kijátszani, de statisztikailag azért mégiscsak úgy van, testvérem, az adatok többsége mégis azt mutatja, hogy egyfelől, aki összkomfortra törekszik, az nem hallja, egyre kevésbé hallja a hangot. És aki a hangra koncentrál, az azért mégiscsak kiszorul a sátorba, az összkomfort világából. Ez nem kötelező, Isten sem mondja, hogy ez csak így lehet. De az esetek többségében mégiscsak így van. Aki a gazdagságra, a komfortra, a süppedő szőnyegekre, a város biztonságára törekszik, az elérheti, csak éppen a hang hallgat el. Aki a hangra koncentrál, az menthetetlenül kiszólítatik abból a világból, és bolyongó ember lesz. Bolyongó a szónak a leggazdagabb értelme, szellemi bolyongás. Az igazságok közötti bolyongás, nem tudva hova megy, elindul, nem tudja hova megy, csak azt tudja, hogy meg fog érkezni. Ilyen a hívő élet, testvéreim, egy ilyen döntésre hív Isten, meghoztad ezt a döntést. Bolyongó arameus akarsz inkább lenni, Isten bolyongó barátja, mint begyöpösödött, betokosodott gazdag polgára, úr városának. Bizony, ezt a döntést mindenkinek előbb-utóbb meg kell hoznia. És Isten elénk állít valakit, egy bolyongó embert, akire érvényes ez a három szó, hogy Isten bolyongó barátja. Én nagyon nagy örömmel venném, ha az életem után ezt mondaná valaki, hogy ez Isten bolyongó barátja volt. Mert magamat egy kicsit így érzékelem, Isten bolyongó barátja vagyok. Jó dolog ez. És mivel az vagyok, mondom nektek, hogy otthon érzem magam. Otthon érzem magam Magyarországon, Budapesten, ebben a gyülekezetben, a családomban. Ahova megyek mindenütt, otthon érzem magam, mert jó a berendezés. És viszem magammal mindenüvé a berendezést. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, testvérek, hogy ebben legyünk lassan úgy egy együttes zarándok sereg. Isten bolyongó barátainak a társasága. Amen.